A Kossuth Rádió műsorát hallják.
Európai idő.
Tárt karokkal várnák őket. Meghívó levélként szolgálna a migránsoknak és az embercsempészeknek az unió soros elnökségét adó Bulgária javaslata a menekültek kvóta alapú elosztásáról. Szemben Európával. Unió ellenes kormánya lesz Olaszországnak. Hogyan tovább Európa? A jövő évi uniós választásokra készülnek a tagállamok. Ezek a mai adás főbb témái. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Gungló László. Most következzenek a részletek. Rendkívüli veszélyt jelent Európára nézve az unió soros elnökségét adó Bulgária migrációs javaslata, jelentette ki Brüsszelben a héten Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter szerint a tárgyalások alapját képező dokumentum, amelynek továbbra is kulcseleme a menekültek kvóta alapú elosztása, meghívó levélként szolgálna a migránsoknak és az embercsempészeknek is. Közben ismét megnőtt a migrációs nyomás a görög külső határokon és a nyugat-balkáni útvonalon, ami újabb feladatok elé állít. Az Európai Uniót áll az Európai Bizottság számára készített szakértői jelentésben. Diplomáciai források szerint a tagállamok támogatják az Európai Bizottság javaslatait a helyzet javítására, hogy elkerüljék a 3 évvel ezelőttihez hasonló menekült áradatot. Brüsszelből jelentkezik Baracka Eszter.
A 3 szakaszból álló tervezet a GDP, a népesség és a megelőző évben benyújtott menedékkérelmek alapján állapítaná meg, hány migránst képesek és kötelesek fogadni az egyes tagállamok. Az e fölötti menedékkérőket más uniós országokba helyeznék át. Enyhébb migrációs nyomás esetén önkéntes alapon, válsághelyzetben kötelezően. A bolgár elnökség szerint a kötelező kvóta csak a 2015-öshöz hasonló extrém menekültáradat esetén lépne életbe. Több tagállam szerint azonban az alacsony küszöbérték miatt állandó gyakorlattá válna. Szijjártó Péter szerint elfogadása esetén már is aktiválni kellene a létszám és időbeli korlát nélküli kötelező kvóta rendszert.
Ha most ez életbe lépne, akkor Görögországból azonnal meg kéne indítani az áthelyezést, és érdekes módon az áthelyezés középpontjában a közép-európai országok lennének, valahogy véletlenül. Már hogy a számítások alapján relatíve nekünk kéne Közép-Európában a legtöbbet befogadni. Ez egyszerűen nonsens.
Görögországban ugyanis az újra erősödő migrációs nyomás miatt jelenleg mintegy 4-szer annyi menedékkérő van, mint amennyit a bolgár javaslat szerint fogadnia kellene, de Németország, Svédország és Hollandia is elérte a 100%-ot, így kerülnének a migránsok Közép-Európába. Szijjártó Péter elfogadhatatlannak nevezte azt is, hogy a javaslat szerint az a tagállam, amely önkéntesen is befogad menedékkérőket, uniós forrásokra tarthatna igényt. Március óta ismét egyre többen érkeznek Görögországba, a hangsúly azonban a tengerről a török-görög szárazföldi határa helyeződött, ahol a tavalyi évhez képest 9-szeresre növekedett az illegális határátlépések száma. Görögországban ugyanakkor a szigeteken is aggasztóak a körülmények, és nehezíti a helyzetet, hogy nagyon lassan halad a menedékjogi kérelmek elbírálása. Egy görög bíróság döntése értelmében a migránsok nem tarthatók a szigeteken, ami a nyugat-balkáni országokban vezethet a migrációs nyomás növekedéséhez. A térség országaiban új migrációs útvonalak alakultak ki, Albánián, Montenegrón és Bosznia-Hercegovinán keresztül. Szerbiában emellett jelentős számú iráni migráns bukkant fel. Az Európai Bizottság szerint a helyzet kulcsa az EU és Törökország között 2 éve kötött migrációs megállapodás, amit életben kell tartani, Ankarának nyújtott pénzügyi támogatással és a menekültek önkéntes betelepítésével török táborokból. A szakértő jelentés szükségesnek tartja a határok megerősítését Görögországban, valamint a teljes nyugat-balkáni útvonalon. Albániával és Macedóniával már aláírás előtt áll egy határőrizeti megállapodás, amelynek értelmében az EU segítséget nyújt a határvédelemben, és hirtelen megnőtt migrációs nyomás esetén operatív egységeket telepít ezekbe az országokba. Hasonlóra készülnek a térség többi országával is, az Európol speciális részlege pedig az egyre aktívabb embercsempészek elleni fellépést segíti a nyugat-balkáni migrációs útvonalon.
Letette a hivatali esküt az új olasz kormány. Az euroszkeptikus 5 csillagmozgalom és a jobboldali liga által alapított kormány irányíthatja az országot. Az új belügyminiszter már is arra figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy fordítson kiemelt figyelmet arra az 5 milliárd euróra, amelyet a költségvetésben az országban lévő migránsok támogatására különítettek el, és ezt túlzónak tartja. Mint fogalmazott, Olaszország kapui nyitva állnak a rendes emberek előtt, de azok, akik kuplerájt csinálni jönnek ide, és azt gondolják, hogy életük végéig eltarthatják tartják magukat, egy útra szóló jegyet kapnak haza. A miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy elege van azokból a kormányokból, akik a markukat tartva mentek Brüsszelbe eddig, hogy Olaszországnak is jusson egy kis falat. Márpedig Brüsszel további jelentős támogatást kíván nyújtani a déli tagállamoknak, méghozzá úgy, hogy közép- és kelet-európai országoktól vonnák el a felzárkóztatási forrásokat. Magyarország számára a korábbinál lényegesen, mint egy negyedével kevesebb, 17,9 milliárd euró kohéziós támogatás jutna. Mi áll a háttérben? Miért kíván Brüsszel még több pénzt juttatni a déli tagállamoknak, köztük Olaszországnak is? Kérdezem Kiszeli Zoltán politológust.
Az uniót két konfliktus feszíti. Az egyik, az a kelet-nyugat konfliktus a nemzeti szuverenitás kérdésében. Nem szeretnének több szuverenitást átadni Brüsszelnek. A sokkal fontosabb és égetőbb konfliktus azonban észak és dél között húzódik. Az eurozóna nettó befizetői országai és nettó haszonélvezői vagy eladósodott országai között. Itt Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Görögország tartozik az eladósodott csoportba, akiket az északiak finanszíroznak, azonban ez a finanszírozás már nem lehetséges, nem tudják tovább víz fölött tartani ezeket a déli országokat, nem látják Brüsszelben, Párizsban vagy Rómában, hogy hogyan fogják őket jövő évtől finanszírozni, és ennek az eszközeit keresik, ennek tünete az olasz kormányválság.
Vajon feloldható ez az ellentmondás? Mert azt látjuk, hogy napról napra nő a feszültség Brüsszel és Róma között, illetve Olaszországot is egyre jobban megosztja a válság.
Ez egy feloldhatatlan, régi szóval antagonisztikus ellentét. A déli országoknak az euró túl erős, az ő tömegtermékeik nem versenyképesek euróban számolva, főként az olcsó kínai, dél-koreai vagy kelet-közép-európában gyártott tömegtermékekkel, ők túl drágán termelnek, az az elvárás velük szemben északról, főként Németországból, hogy belső leértékeléssel, tehát a versenyképesség javításával, a fizetések, nyugdíjak és egyéb járandóságok az életszínvonal csökkentésével legyenek versenyképesek. Ilyen megszorításokra lenne szükség, például a nyugdíjkorhatár érdemi felemelésére, adóemelésekre, ingatlanadó bevezetésére vagy emelésére, és ezt a déliek nem akarják. Nem akarnak Görögország sorsára jutni, nem akarnak egy nagyon komoly életszínvonal csökkenést elszenvedni. Viszont enélkül az eurozóna országok nem hajlandóak finanszírozni a délieket. Azt látjuk, hogy Franciaországban Marine Le Pen, vagy most Olaszországban a választást megnyerő Lega párt és az Ötcsillagmozgalom azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne ezt az erős eurót valahogy kikerülni, kiegészíteni egy gyenge belső valutával. Minimum népszavazást akartak volna tartani olaszországi eurozónában maradásáról, a többség feltehetőleg már kilépett volna az eurozónából, vagy hát ugye miután ezt brüsszeli nyomásra le kellett venniük a kormányprogramból, ezért most olyan megoldások vannak, mint korábban Franciaországban, azon gondolkodnak, hogy ők is egy digitális lírát vezessenek be, vagy akár kinyomtatva egy párhuzamos valutát, amivel több pénzt tudnának forgalomba helyezni, és legalább országon belül a kereskedelmet egy kicsit felélénkítenék. Ismerjük Gresham törvényét, amely azt mondja, hogy ha két pénz van forgalomban, egy erős, mondjuk euró, és egy gyenge, egy digitális frank vagy digitális lira, akkor a gyenge pénz kiszorítja az erős pénzt, mert az erős pénzt mindenki tartalékolásra használná, míg a gyenge pénztől megpróbálna megszabadulni. Ez a konfliktus feloldhatatlan, és ameddig ezt nem sikerül valahogy mégis rendezni, addig eurónak az elmélyítése szóba sem jöhet. A probléma abban rejlik, hogy az Európai Központi Bank már 2550 milliárd eurónyi államkötvényt vásárolt, főként olasz, spanyol, illetve portugál, görög kötvényeket, és többet már jövő évtől nem vásárolhat. Tehát elérte azokat a korlátokat, amiket saját magának támasztott, illetve azt is látjuk, hogy ezen strukturális reformok, megszorítások nélkül az északiak nem hajlandóak, de tegyük hozzá, nem is képesek, mert nincs annyi pénzük finanszírozni a délieket. Ez egy olyan probléma, ami nagyon égető, és Brüsszelben nem látnak erre még megoldást.
Márpedig a választások győztesei, a populista erők erre semmiképpen sem hajlandóak, és ez a folyamat, amit most nagyon pontosan vázolt, vezethet, oda eredményezheti azt, hogy bedől az eurózóna, vagy bankválságot robbant ki Európában?
Azért elindultak bizonyos folyamatok, tehát Dél-Európában, jellemzően Spanyolországban és Olaszországban a bankok óriási kétes kintlevőségeket görgetnek maguk előtt. Ugye az olasz bankok megfinanszíroztak 3-4 szemétégető építését, ami végül nem épült meg. Spanyolországban azt gondolták, hogy majd az összes német, holland meg svéd nyugdíjas Spanyolországba fog költözni idős éveire, és ezért rengeteg lakást építettek horribilis áron, amik végül a válság miatt nem keltek el. Tehát a bankok rengeteg kétes kintlevőséget vizet termeltek, és most ezeket elkezdték szanálni. Észak-Olaszországban a középosztály, a kis és közepes vállalkozók ezrei, hanem tízezrei veszítették el a megtakarításaikat. Például a bankok olyan kötvényeket adtak ki, amelyek nem voltak a betétbiztosítás által biztosítva, és ezeket a kötvényeket a bedőlt bankoknál átalakították részvényekké, és az összes részvényt egy szimbolikus euróért eladták egy új befektetőnek. Tehát a megtakarítások elúsztak. Ezt a bankszanálást kéne még tovább vinni, nyilván ezt sem szeretnék, mert még több család veszíteni el a megtakarítását, az politikai és társadalmi válsághoz vezetne, hiszen ezek az emberek nem tudnak akkor vásárolni, nem tudnak adót fizetni, a gyárak nem tudnak fejleszteni, nem tudnak új munkásokat felvenni. Tehát ezt próbálják megúszni, a populista pártok ezért erősödnek, és hát a mérsékelt pártok, amelyek ezt a megszorító programot próbálják lassan, ütemezve, óvatosan, kíméletesen végrehajtani, ezek meg egyre népszerűtlenebbek lesznek. Nem látszik egyébként, hogy ezt hogyan tudnánk feloldani, hiszen az Európai Központi Banknak az a kötvényvásárlási programja, amely olcsó pénzt biztosított ezeknek az országoknak, ezt a pénzt nem arra használták, amire kapták, hogy ezeket a strukturális reformokat, a nyugdíjrendszer átalakítását, a bürokrácia csökkentését, vagy a korrupció felszámolását végrehajtsák, hanem felélték. A dolce vitára, az életszínvonal, a status quo fenntartására fordították. Tehát innentől kezdve valóban ezek a konfliktusok akár az eurózóna felbomlásához is vezethetnek, vagy egyes országok kilépésével számolhatunk, hogy itt most Olaszország éppen a legesélyesebb, vagy korábban olyan francia tervek is ismertek voltak, hogy az eurózóna két része szakad, lenne egy északi eurózóna, egy nagyon erős euróval, mint nagyjából most, és lenne egy déli eurózóna, amely egy leértékelt euróval dolgozna, és hát ugye akkor ezek a termékek, ezek az országok ismét versenyképesek lennének.
Ezért próbál meg néhány uniós tagállam beavatkozni az olasz belügyekbe, amit korábban még kevésbé látványos módon tett meg, és persze tagadták, most azonban erre már nyíltan is sor került. Az uniós pénzügyi biztos például üzent az olaszoknak, hogy kikre kellett volna szavazni, vagy kikre szavazzanak legközelebb.
Hogyne, azt látjuk, hogy Berlin és Brüsszel abban érdekelt, hogy az 500 milliós Európai Unió egy egységes piacot képezzen, hiszen csak így versenyképes az USA-val, Kínával, Indiával, Oroszországgal, Brazíliával szemben. Ez logikus, és ez szerintem vitán felül áll, hogy egységesen Európa versenyképesebb és egy komolyabb szereplő, mint külön-külön. Azonban azt is látni kell, hogy Berlinből és Brüsszelből már nem érkeznek olyan jó ajánlatok, amelyek a kisebb és a közepes országok érdekét is figyelembe vennék, csak magukra gondolnak Brüsszelben is és Berlinben is, és ennek az árát a többi ország fizeti meg. Ezért növekszik az ellenállás a német politikával szemben, ennek csak egy része a migráns politika, a német megszorító politika, neoliberális gazdaságpolitika is egyre népszerűtlenebb az Unióban, Brüsszel pedig Berlinnek a kihelyezett hangja, tehát a brüsszeliek mondják el azt európai érdekként, ami igazából német gazdasági érdek. Előbb-utóbb ugye a spontán erők fognak felerősödni, és a probléma ott van, hogy az európai választással ugye attól félnek, hogy pont ezek a populista erők kerülnek többségbe. Ha nincsen egy jó politika, ami az európaiak többségének az érdekét venné figyelembe, akkor nem kell azon csodálkozni, hogy az emberek nem a megszorítás pártját választják, hanem olyan pártoknak próbálnak esélyt adni, amelyek a megszorításokhoz képest valami alternatívát adnak. Magyarország egy jó példa arra, hogy hogyan lehet nem klasszikus neoliberális megszorító politikával, hanem egy igazságos tehermegosztással a multik, a bankok, az energia multik bevonva a terheket jobban elosztani. Tehát ezért is támadták Magyarországot, mert ha Olaszország, Spanyolország csinálná ezt, akkor sokkal kevesebb pénz áramolna vissza északra, mondjuk Németországba, Franciaországba. Nyilván ez ott hiányozna.
Európai idő.
A jövő évi európai parlamenti választásokra készülnek a tagállamok. Súrján László volt európai parlamenti képviselő úgy véli, hogy az európai keresztény értékeket tisztelő és azokat megvédeni képes parlamentre van szüksége az uniónak. A riporter Nárai Balázs.
Valamikor az Európai Parlamentet a szocialisták és az Európai Néppárt együttműködése jellemezte. Többnyire a szocialisták voltak az erősebbek. Hatalom megosztás együtt járt, egyfajta együtt gondolkodással is. Nem föltétlenül lehetett koalícióról beszélni, de minden esetre békés volt a hangvétel. Az európai összefogás mellé álltak föl a különféle frakciók, függetlenül attól, hogy éppen liberálisoknak, zöldeknek hívták őket. 10 év alatt, amíg én ott voltam, folyamatosan politizálódott az Európai Parlament is. Kezdett hasonlítani egy nemzeti parlamenthez, ütötték, vágták egymást a csoportok. Ekkor az Európai Néppárt meglehetősen erős volt, és mindig talált annyi szövetségest kezdetben, hogy neki nagyon nem tetsző javaslatok nem mentek át. Az utóbbi 5 évben már ez is megváltozott, és sorozatban mentek át olyan genderideológiához köthető határozatok, vélemények, vagy akár a migrációs kérdés, és hát mondjuk ki, hogy Magyarország elítélése. Azért tudtak létrejönni, mert a baloldal ért a szocialisták, velük együtt a liberálisok és a zöldek nagyobb erőt tudtak képviselni. Ez az összetétel, ami jelenleg az Európai Parlamentben van, ez nem felel meg az európai polgárok által a nemzeti parlamentekben kialakított erőviszonyoknak, és ilyen értelemben nem felel meg az Európai Tanács összetételének sem, ahol azért a néppárt meglehetősen erős.
Az Európai Parlament összetétele nem feltétlenül felel meg a nemzeti parlamentek összetételének arányainak, most akkor lehetséges, hogy a folyamat az abba az irányba indul, hogy az Európai Parlament összetétele hasonlítani fog sok-sok nemzetállam parlamenti törvényhozási konstellációjához.
Ez akkor lehetne így, hogyha a tisztelt európai polgár fogja magát és részt vesz jövőre ezeken az európai választásokon, ugyanolyan arányban részt vesz, mint olyan nemzeti parlamenti választásokon részt vesz. Egyre kevesebben vesznek részt ezeken a döntő jellegű választáson, és ez mivel jár? Nyilván a kis pártok, különösen az otthon sikertelenek, azok mindent megpróbálnak, hogy legalább az európai téren tudjanak valamit fölmutatni. Ők tehát nagyobb arányban vesznek ezen a választáson részt, és túl reprezentáltak. De nagyon nagy felelőssége van itt Magyarországon is azoknak, akik szidják az Európai Parlamentet, mert úgy ítélik meg, hogy elfogult, az is, az ítélet jogos, csak hát, hogy mondjuk egy fórumokon meg szoktam kérdezni, hogy és ön tisztelt hozzászóló, ön elment, szavazott az Európai Parlamentre, és akkor bizony többnyire leszoktak ülni pironkodva az emberek.
Jogos észrevétel, hogy hát nem ugyanolyan arányban mennek el a választópolgárok. Az aktívabb, akár kisebb közösségek nagyobb arányban tudnak bekerülni a parlamentbe, de az elmúlt időszakban azért sok szó volt arról, hogy mégiscsak azok a nagy gyűjtőpártok, amelyek nem feltétlenül foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, amelyek felmérések szerint az európai polgárokat leginkább foglalkoztatják, a migráció vagy annak kezelési módjai, azok, akik ezzel nem foglalkoznak, veszítenek súlyukból, hogyha az európai országokban elmúlt évben tartott választásokat, vagy éppen az idei év első felében tartott választásokat tekintjük, Olaszország, Németország, Ausztria, az európai fősodorral kritikus erők jól szerepeltek.
Ha azok a tendenciák folytatódnak, meg lehet jósolni azt, hogy a migrációs kérdésében a migrációt elutasító, a befogadás kultúrája helyett a határvédelemre hangsúlyt fektető képviselők száma nőni fog. Ezek a pártok, az Alternatíva für Deutschland, vagy Németországot említsük, de a többi helyről is, ezek erősödni fognak. Másrészt a hagyományos nagypártok is egyre inkább kezdik fölvenni ezt a magatartást, mert nem lehet más józan politikát folytatni, mint azt, hogy a határok arra a célra szolgálnak, hogy azokon csak az jöhessen be, akinek erre jogosultsága van. Hogy ez eléri-e azt, hogy ezek a pártok valamiképpen ott egy erős frakcióba tömörüljenek, ezt ma még nehéz megmondani. Azt gondolom, hogy még a szocialista oldalról is, de a néppárti oldalról mindenképpen, ott el is hangzott a frakció vezetőtől most Szlovéniában, de előtte egy holland újságban adott interjúban, hogy a határvédelemért Orbán Viktor dicsérni kellene, nem kritizálni. Azért ez egy fordulat ám a nyugati szóhasználatban.
Talán egybecsengenek azok a szavak, amelyeket a Magyar Időknek adott interjúban Navracsics Tibor mondott, utalva arra, amit ön is említette, arra a folyamatra, ami az elmúlt évtizedeket jellemzi az Európai Parlamentet tekintve, aki azt mondta, hogy nyilvánvalóan pártpolitikai csatározások folynak az Európai Parlamentben. Nos, hát ezek csak alátámasztják azt, amit említett ön, hogy az a fajta konszenzusos politizálás az megszűnt, a pártokhoz való hovatartozás alapján próbálnak áttolni egy-egy témát.
Ebben nem is lenne semmi baj akkor, hogyha van egy környezetvédelmi téma, és akkor ott a zöldek csillognak, villognak, és próbálják a maguk véleményéről meggyőzni a többieket pártpolitikai alapon. Ez teljesen rendben van. Az nincs rendben, hogy valamelyik tagállamban, és ez nem csak Magyarországon van így, de Magyarország egy különlegesen markáns példa, hogy a hazai választási vereségbe beletörődni nem tudó, a nyugat-európai, a többi európai párt rokonaikat felhasználva kint próbálják a revansot venni az itthoni dolgokban. Ez aztán elvezet egy másik témakörbe, hogy az európai intézmények folyamatosan igyekeznek tágítani a hatáskörüket. Az Európai Parlamentnek nem hatásköre, hogy ellenőrzés gyakoroljon egy-egy tagállam belső politikai döntései. Meg is megjelennek ezek a határozatok, ráadásul érzelmileg ezek fölkavarók, de jogi következményük általában nincs, hiszen az Európai Parlamentnek nincs előterjesztési joga, csak vagy megszavazza, vagy nem szavazza meg azt, ami a bizottságtól érkezik. Nagyon rossznak tartom azt, hogy ahol Európa politikát kellene folytatni, Európa közös ügyeiről kellene közös véleményt kialakítani, ott nemzeti politikát folytatnak. Tehát a pártpolitikát két szinten művelik, ha európai szinten művelik, az jó dolog, a nemzeti szintet visznek föl európaivá, az bizony nagyon-nagyon rossz dolog. Csak egy érdekesség, a svéd kormány előkészítette egy törvényjavaslatot, miszerint büntetni kellene azokat, akik külföldön Svédországról rosszat mondanak. Mi lenne, ha Orbán kormány egy ilyen javaslattal állna elő?
A választ azt nyilván sejtjük. Az utóbbi időben sokszor szerepel, akár a magyar közbeszédben, a miniszterelnök is többször beszélt erről, egy bonyolult, egy nagyon széles szerteágazó kérdés, ez pedig a keresztény demokrácia. Vajon milyen irányba haladt a keresztény demokrácia, és mit jelenthet az, ami a 21. századra vonatkozik?
Nagyon izgalmas kérdés, hogy a nyugat-európai keresztény demokratának mondott pártok mennyire fogják követni ezt a vonalat. Az elmúlt 30 év arról szólt az európai keresztény demokráciában, hogy egyre inkább szélesre nyitották a kaput a néppártosodás folyamatában, egyre halványabbak lettek azok a markánsan keresztény gondolatok, amelyek korábban ezen pártoknak az alapítóit és nagy embereit jellemezték. A szavazat maximális érdekében egyre többet engedtek. Például, hogy a holland kereszténydemokrata párt is megszavazta az eutanáziával kapcsolatos meglehetősen laza szabályozást, ami mereven ellenkezik a kereszténydemokrata gondolkodással. Azért egyre többen kezdik azt fölismerni, hogy az az értékrend, ami kereszténydemokrata gondolkodás alapját képezi, az noha meggyengült Európa szerte, de mégis pótolhatatlan. Nem lehet elképzelni egy olyan Európát, ahol a müezzin szabadon énekelheti hangszóróból az imára való felszólítást, de a harangzúgást, mivel zavarja a lakókat, azt igyekeznek betiltani. Ezáltal Európa feladja már nem csak az erkölcsi, hanem a kulturális alapjait is. Azok a polgártársaink is, akik csak meg vagyok keresztelve, igen, keresztény vagyok, de nem vagyok gyakorló vallásos ember, azok is ráébredjenek, hogy itt egy olyan értékről van szó, amit ha mi eldobunk, akkor nem marad semmink.
Az Európai Unió 100 millió forintos támogatásával alakította ki egészségfejlesztő irodát Szombathelyen. A konyhával, tornateremmel felszerelt épületben ingyenes egészségmegőrző mentálhigiénés és prevenciós foglalkozásokat tartanak. Gergő Judit összeállítása.
Az országos hálózat bővítésére lett lehetőség egy Európai Uniós pályázat keretén belül. Úgy döntött a városvezetés, hogy ez hiányterület, és megpályáztuk. Nyertes pályázatként elindulhatott az iroda működése.
Mondja Szákovics Varga Ildikó, az egészségfejlesztési iroda vezetője.
Ez két részből tevődik össze, egy egészségfejlesztési részből, aminek kiemelt szerepe az a rendszeres testmozgás ösztönző programok, illetve az egészséges táplálkozásra ösztönző programok, ennek a megtanítása. A másik vonulata pedig a lelki egészség, egy mentálhigiénés szerepvállalás. Itt pszichológus, mentálhigiénés szakemberek bevonásával történnek majd programok, egyéni tanácsadás, csoportos, önismereti tréningek, szupervíziós lehetőségek. És az egészségfejlesztés részében, amivel most a nyitás követően is el tudunk már indulni, az a mozgásos programok, gyógytornászok, edzők segítségével indulnak vannak gyerekeknek, felnőtteknek szóló ingyenes mozgás lehetőségek kurzus jelleggel. 6 alkalom, 12 alkalommal most a nyári időszakig, június végéig vannak meg a programjaink.
Milyen mozgásformákra gondoljunk?
A kismama tornától kezdve a tartásjavító gyermektorna, a preventív talajtorna, felnőtteknek, ülőmunkát végzőknek, illetve a Nordic Walking foglalkozások, ami szabad terepen a csónakázótól körül fog történni. A többi az itt helyben az EFI székházában, a Nádasdy Ferenc utca 4-ben. A táplálkozással kapcsolatos programok pedig főzőklub fog indulni.
Hogyan képzeljük el ezt a főzőklubot?
Dietetikusok vezetik, és egy adott témaköré fog csoportosulni, akár ételérzékenység, akár technikai eljárások, hogyan tudjuk kiváltani a régi megszokott, elavult főzési technikáinkat, kevésbé egészséges technikákat egy egészségesebbre.
Nyilván sokan megkérdezik, hogy ez tényleg ingyenes?
Igen, a pályázat tartalmazta, hogy ingyen kell biztosítanunk.
A Szombathelyi Egészségfejlesztési Iroda létrehozását és működését az Európai Unió visszanemtérítendő támogatásából finanszírozták. 2 munkahelyet is sikerült megtartani, illetve újabb 2 létrehozni.
Ez volt az Európai Idő. Műsorunkat és korábbi adásainkat visszahallgathatják a mediaclip.hu weboldalon. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gung László.
A Kossuth Rádió műsorát hallották.